Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Terepről jelentkezem, mégpedig a Diron ékszerészetből. Diron Istvánnal beszélgetek, aki ékszerész, de szinte már mondhatjuk, hogy ékszerész művész. Éppen ezért tökéletesen illik ide a gyűjtő műsorába. Itt vagyunk egy mesebeli kis üzlet felső emeletén, keresztbolt íves felső emeletén, ahol a mágia, ékszer mágia összes kelléke jelen van. Majd posztolunk fotókat a Facebookon. Itt dolgozik István, és hozza létre ezeket a csodálatos darabokat, amiken sokszor sokat álmodik, és sokat gondolkodik, hogy mi legyen. Ezek csupa fantázia, nagyon érdekes darabok. Azt mindig mondja István nekem, hogy nem érdeklik a trendek, nem követi. Van egy erős vonal, amit képvisel az ékszerben, egy nagyon sajátos stílus, és úgy látom, hogy ezt viszi István, és sikerrel viszi. Mert hogy épp az imént számolt be, hogy ma is valaki megjelent Londonból, és impulzíve néhány gyönyörű ékszert elvitt a kirakatból, szóval akkor nem járnak olyan rossz napok az ékszerészekre, ugye István?
Mint minden szakmának, úgy gondolom ennek a szakmának is megvannak a örökzöld vonalai, és megvannak a örökzöld mozgatórugói, és hát most ezeket a napokat éljük, amikor szintén az évfordulók, az évvégére való készülődés, nyári szabadságok, vakációk utáni belvárosi ügyek intézésének a aktualitása előkerül, és én azt gondolom, hogy ez mozgatja a piacunkat is.
Ez milyen érdekes, hogy pusztán egy ilyen tény, hogy vége a vakációnak, és elkezdenek, mert ugye itt van István, itt a Servita tér mellett van István üzlete, tényleg a Bel-Bel városban, és hogy milyen érdekes, hogy egy ilyen körülmény, hogy vége a vakációnak, és elkezdenek dolgozni az emberek, és elsuhannak az üzlet előtt, és eszükbe jut István, gondolom, mert hogy főleg visszatérő vevőkről van azért alapvetően szó, vagy majd erről mesél István, biztos vannak újak is, kíváncsi vagyok, hogy jönnek, de hogy közeledik a karácsony is, és akkor már lehet gondolkozni, kitalálni.
Akik régebb óta ismernek, azok már a szeptember-októbert az év végének látják ajándékozás vagy rendelés szempontjából, mert ugye a munkák el kell, hogy készüljenek, az ötletek nem biztos, hogy megvannak valósítva, azokat meg kell valósítani. Úgyhogy sosincs korán gondolkodni az évvégi ajándékozásokról, és természetesen ugye a törzsvásárlóim is, akik régóta szeretnek visszatérni, amikor a fókusz, eljön a nyár, akkor nyilván a fókusz máson van, de az ősz az hozza ezeket a feladatokat, az iskolába járást, és az évvégére való hangolódást is. Én azt gondolom, hogy mi ebben beletartozunk.
Az elején a felvezetőben mondtam, hogy nagyon érdekes saját stílusa van Istvánnak, amit nem nagyon enged befolyásoltatni a trendek által, de emellett itt vannak az akaratos, meg sok álommal rendelkező vevők, akiknek mindenféle elképzelése van, meg hát ők is a saját álmaikat akarják megvalósítani. Ez hogy működik, hogy bejön a vevő, és akkor mondja, hogy mit szeretne pontosan, vagy Istvánnal közösen kiokumulálják, hogy működik ez a folyamat a vevő és István között?
Ez a legnagyobb izgalom, ugye, amikor valakinek megvannak a igényei, megvannak a gondolatai, utazott valahol, látott valamit, vagy kapott egy gyűrűt, amihez a szettet szeretné megvalósítatni, vagy álmodott valamit, lerajzolt valamit, ezt megérteni, és ezt realizálni, ezt megalkotni. Ezt szeretem én a legjobban, igazából ez a legnagyobb kihívás. Ez az egyik vonal. Ugye a trendek, azok trendeknek megvan a feladata, szerepe, hogy azok mindig valami mást, vágyat fakasszanak az emberbe, mint amilyen már megvan. Én ezt a vonalat nem, én hosszú távban, tehát én azokat a, én az én hitelvem az maradandó, a maradandók megalkotása, tehát örökölhető generációkon tovább átívelő, továbbadható ékszereknek, formáknak a megvalósítása. És ha jön valaki egy saját, ami a belőle fakadó vágyjal, ötlettel, gondolattal, formavilággal, az hozzá tud az egyénhez úgy nőni, hogy az függetlenül, hogy nem trendi, nem divatos, számára szerethető, érték lesz mindig. Tulajdonképpen nekem ez a legszimpatikusabb, és ehhez a vonalhoz ragaszkodok legjobban, leggörcsösebben.
Egyébként István, hogy írná le a saját stílusát? Olyan érdekes, most kíváncsi vagyok erre, de most hirtelen bevillant, hogy az ékszerek egy kicsit olyanok, mint a tetoválás, bár én nem vagyok egy tetoválás hívő, de nem olyan régen beszélgettem egy csuda jó tetováló művésszel, és kérdezgettem, hogy milyen motivációk vannak, és valahol az ékszerek is ilyenek, nem? Tehát, hogy valami fontos emlék, ami kapcsolódik hozzájuk, vagy valami zajlik bennünk, amit azt akarunk, hogy az ékszer is megmutassa. Van egy ilyen érzésem, egy ilyen párhuzam érzésem, hogy az emberek valahogy csak ez jó, mert nem olyan, mint a tetoválás, de ez, hogyha elmúlik az érzés, vagy már valami más szeretnénk mutatni, akkor ez csereberélhető.
Alapvetően a letisztult, egyszerű formákat, azokat szeretek. Tehát nem vagyok egy barokkos, nem vagyok egy túl cikornyás, agyondíszített formavilágnak a rajongója. Tehát azok a munkák, amiket kirakatnak magamnak, saját kettelésemből készítek, azok inkább a letisztult formák, szerkezeti megoldások, tehát így születtek azok az ékszerek, amiknek akár az arcát lehet változtatni, forgatni lehet a fejüket, ki lehet fordítani, be lehet fordítani őket. Ami nagyon meghatározza a munkásságomat, azt gondolom a kövekhez illő formák, szetartók, konstrukcióknak a megalkotása. Én ezeket nagyon szeretem, amikor van egy központi témája egy ékszernek, és ez legyen vagy egy jó ív, vagy legyen tényleg egy meghatározó kő, ami úgy van elhelyezve, hogy az a szerepe ne sérüljön, sokszor a sikert ebben élem meg, hogy meg tud egy ékszer, vagy munkába az összhang, vagy a harmónia, vagy az a sorrend maradni, amit eredetileg szerettünk volna, vagy szerettem volna. Ezek azok, amik leginkább vezetnek.
Egyébként hogy működik technikailag ez a dolog? Tehát István ilyenkor nyilván vásárol aranyat, fehér aranyat, rózsaszín aranyat, valahol megvásárolja a köveket. Ezeket hol lehet egyáltalán vásárolni? Ez hogy működik?
Hát idén vagy 40 éve vagyok a szakmában, utaztam, kapcsolatokat építettem eleget, úgyhogy ez most ma már nem olyan bonyolult. 40 évvel ezelőtti világhoz képest ma minden sokkal másabb, és bizonyos szempontból talán valaki mondaná is, hogy egyszerűbb is az online térbe vásárolni. Én úgy gondolom, hogy az, amivel én foglalkozok, az élőben tudja megmutatni a saját szépségét, vagy nem. Én évente 3 világkiállításra jártam, sok órát, sok napot, sok hetet beletettem ezekbe az utazásokba, kapcsolatokba, ismerkedésekbe. Én azt gondolom, hogy mindegyik részét, akár a nemesfém beszerzése, a drágakövek beszerzése, a szükséges szerszámok is egy nagyon komoly iparág vagy egy szakma. Ebben én meg szoktam adni mindenkinek a tiszteletet, és mindenki, amihez ért, azzal foglalkozzon. Nagyon én a beszerzésekben ráhagyatkozok a tőlem jobban képzett, és azokra, akik jobban értenek hozzá, tehát a drága köveknél, és igazából én azt gondolom, hogy hagyom magam néha tanítani attól, hogy mi az, ami értékes, ami esetleg egy strapabíróbb ahhoz a funkcióhoz, amire szánnánk, jobban passzol.
Mi az, amit most említette István, hogy mondjuk a drága köveknél általában szakértők segítségét veszi igénybe, de hát abban azért biztos vagyok, hogy István is tudja, hogy mi az, amit figyelni kell például a drága köveknél, hogy mi az, mitől értékes. Ugye mindenki tudja, vagy hát többségünk tudja, hogy karátokba számolják a drága kövek értékét is, nem csak a nemes fém értékét. Hogy van ez?
Van ebben némi misztikusság, az az igazság. Én azt gondolom, hogy ez is talán olyan, mint egy jó bor, hogy tetszik vagy nem tetszik, ízlik vagy nem ízlik. Ez egy nagyon fontos része. És én azt gondolom, hogy ez az én oldalam. És azt meg viszont, hogy ez mit tud a szakma oldaláról, tehát, hogy ezek kezelt, nem kezelt kövek, manipulációnak valamilyen neki van a ketébe, vagy nem, hogy természetes, vagy mesterséges kövek. Azt gondolom, hogy itt kellenek a szakemberek, tehát itt érdemes ráhagyatkozni olyanra, akinek ez hivatása, és aki ezzel foglalkozik. Hát ezek meghatározzák, tehát, hogy ma már mindent le lehet gyártani, már mindent meg lehet csinálni, a természeteset meg lehet különböztetni a mesterségestől. A drága kövekről beszélünk, tehát itt ugye most akár a gyémántokról, akár a színes kövekről, a szín, a méret, a nyersanyag tisztasága, tehát ezek maga a csiszolása, megmunkálása, ezek számítanak, még ezeknek a összhangja, ezeknek a harmóniája.
Szokott olyan lenni, hogy valaki külön kéréssel érkezik, hogy valami nagyon-nagyon értékes követ akar a gyűrűben, és aztán Istvánra bízza, hogy mit hoz létre?
Hát olyan ritkán van, hogy valami nagyon értékeset szeretne, az viszont igen, hogy nagyot szeretne, vagy egy meghatározó színt, vagy egy meghatározó méretet, vagy egy eseményt, vagy ahogy említettem is imént, hogy van egy ékszerre, amit kapott, örökölt, és ahhoz egy méltó, egy gyűrűhöz, egy medál szeretne, hasonló, és akkor ez megadja az alap lépéshez már a szintet.
Na, és akkor ezt nagyjából megbeszéltük, hogy a beszerzés az úgy zajlik, hogy Istvánnak mindenféle remek beszerző partnerei vannak, akik itt nemzetközileg kereskednek a drága kövekkel, meg a nemes fémekkel, és utána mi történik? Itt összegyűlik az ékszerészetbe ez a sok csecsebecse szépség, és akkor mit kell, megolvasztja István, vagy hogyan működik maga az ékszerkészítés technikailag?
Hát nyilván ugye én egy kézműves világnak vagyok a képviselője, aki nem sorozatgyártásban, nagyipari technológiával, hanem hagyományos fűrész, kalapács, hajlítás, kovácsolással készülnek a formák, az alkatrészek, ezeket kifűrészeljük, megrajzoljuk, kifűrészeljük. Tehát természetesen egy terv alapján, és az illesztések azok forrasztással történnek, olykor szegecseléssel, akaszgatással, hát mint 100 évvel ezelőtt. Nyilván azért mi is egy picikét igazodtunk, mert hozott azért az elmúlt évek fejlesztése sok használható olyan eszköz, mint például egy lézerforrasztó, ami nagyon sok elemébe segíti azt a technológiát, amivel dolgozunk, de ugye én személy szerint nem sablonokról dolgozom, nekem készülnek hasonló ékszereim is, de mind nulláról, nem egy öntőmintából, nem egy sablon alapján.
Mert hogy a tömegtermelésben így dolgoznak, hogy sablon alapján öntőmintával?
Igen, ez volt eddig a legerősebb része, de ma már ez még tovább lett fejlesztve, tehát a fémnyomtatás, háromdimenziós tervezés fémnyomtatással ma már készülnek majd mondani majdnem úgy is ékszerek, hogy emberi kéz beavatkozása nélkül elkészülnek tárgyak.
Na, azt a mindenit, ezt nem gondoltam. Sok mindenre gondoltam, hogy 3D-vel nyomtatnak, de hogy ilyen gyönyörű, finom ékszereket, erre nem, de mondjuk teljesen logikus, érthető. Van István munkájának egy másik ága, az órák. Egyedi, nagyon-nagyon érdekes órák. Erről beszéltünk már egy korábbi műsorban, de egy kicsit ismételjük át, hogy hogy működik. István azt hiszem, hogy ott is a szerkezetet megvásárolja, az alapszerkezet, és utána köré egy ilyen kacsalábon forgó órapalotát tud varázsolni, természetesen jó ízléssel, de hogy elképesztően gyönyörűek és finoman megműveltek ezek az órák.
Többnyire igen. Ugye nyilván egy olyan, megint egy olyan piacról beszélünk, ami már telített, és lehet, hogy azt lehet mondani, hogy nincs a kínálatban olyan óra, amilyet még nem gondoltak ki. Tehát a helyemet én abban láttam, hogy valakinek XY-nak elkészíteni egy órát, ami neki készült, aminek a mérete, a magasságok, az ívek, a felhasznált anyagok, hogyha egy faszámlapot szeretne, vagy meteoritból szeretne, vagy a kiskutya szőrzetét szeretné rápréseltetni a számlapra, akkor legyen neki olyanja, és úgy viselje, hogy az neki készült. Ez a legnagyobb, talán megint a legfőbb mozgatórugója ennek, hogy egy személyre szabott termék, egy Józsi bácsinak készült óra szülessen. Ugye a megmunkálás az egy, megint az egy, tehát ez lehet egy teljesen egyszerű, volt fölkérésem olyanra, hogy a minimál dizájn legyen, tehát elég legyen benne él. Volt, amiben egy követ kellett tenni, volt, amiben 700 valamennyi kő volt csak a számlapján. Ezek itt határ nincs.
Manapság van egy trend, bár beszéltük, hogy István nem érdeklik a trendek, de hogy ezért így a nagy nevű óracégektől vásárolni, az nagyon nagy sik. Ezzel tud István versenyezni? Szóval van igény erre, hogy ilyen nagyon speciális egyedi órák vásároljanak emberek, vagy készítessenek? Mert ez szinte még speciálisabb, mint az ékszer, hiszen egy kicsit nagyobb, és jobban ki lehet rajta bontakozni, nem?
Ezt nem tapasztalom, tehát ez hozzám nem jött, ez hozzám nem jött el. Ugye a brendeknek megvan a maga tekintélye, megvan az, hogy azt miért viselik, mi annak a örömforrása. Meglepő, én is amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, egyébként meglepett az, hogy nagyon sokan funkcionális szempontból is rendelnek, hogy szeretnék látni az időt rajta. Hogy olyan legyen a szín, olyan legyen az anyag használata, legyen az a kontraszt benne, hogy jól olvasható legyen például. Úgyhogy ezek a nagyon díszes, nagyon nagy mutatós órák hozzám így nem kerültek.
Szoktuk Istvánnal beszélni, hogy most már ez nagyjából a zárszavunk lesz, mert hogy közeledünk a műsoridő végéhez, hogy az ékszer, vagy akár az óra, az egy ilyen nagyon-nagyon személyes dolog. Szóval lehet szép ruhákat vásárolni, vagy cipőket, ami ugye így a külcsin része az életünkben, de hogy az ékszer az egy olyan nagyon személyes, bensőséges dolog. Ezt ki szokta nekem fejteni István részletesen. Most tegye meg a hallgatóknak is.
Én azt gondolom, hogy az egyedi ruha készítésben is meg tud ez valósulni, hogy a gomb a cérna használattól kezdve olyan legyen, ami valakinek a szíve szerint készül el. Én azt gondolom, hogy az ékszerben is, különösen ma azért az ékszer férfi társadalomnál nagyon visszaszorult, de viszont azt látom, hogy van arra igény, hogy ha az önazonos, hogyha az olyan, amit szeretne, amit büszkén viselne, amit nem csak azért, mert esetleg egy karikagyűrű és a kapcsolata miatt kell, hanem az egy olyan formája, olyan az anyagfelhasználás, olyan a színe szélessége, meg a minden alkotó része, amit úgy szívesen ő is néz, visel, mutat magán, akkor mindenkinek erre én azt gondolom, hogy van egy kis kamra, ahol van helye ennek. És én, amikor ilyennel találkozok, tehát akkor érzem tulajdonképpen, hogy ez az én pályám, ezt futhatom. És nagyon érdekes volt, hogy az elmúlt éveket figyelve sokan első találkozónál esküdtek, hogy ők csak ajándékké ugortak be, és ők soha nem hordanak. Aztán egy-két év után ott derült ki, hogy terveztük neki a manzsetta gombot, terveztük neki az ő kis ujjgyűrűjét, mert látta, hogy itt tulajdonképpen tényleg meg tudja önmagát valamilyen szinten valósítani ékszerekben. Ugye én nekem a tervezés idejében, tehát a tervezés és a kialakítás az mindig az én rizikóm, az mindig nekem kihívás. Ügyfél szabadon mondhat a elkészült tárgyra nemet, nem kötelező megvásárolni, és ettől az egész egy egész izgalmas kalandba megy bele, együtt izgulunk, együtt izzadunk, és én azt gondolom, hogy ebben nyilván van egy plusz teher. Nekem ez egy nagy motorja a munkásságomnak, egy nagy motorja, hogy ezt a régi hagyományos technológiát ne cseréljem le, ebben dolgozzak. Én azt gondolom, hogy erre eddig is volt igény, és én hitem szerint ez az igény megmarad.
Hogy úgy legyen, én drukkolok, meg egyet is értek nagyon mélyen. Köszönöm szépen, Diron István ékszerésszel beszélgettem.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy ez a kicsit kakuktojás adás is felkelti a hallgatók érdeklődését. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.